Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban evangelizációs alkalmunk kezdetén, helyünket elfoglalva, énekeljük a 470. dicséretünk valamennyi versét. Az első vers így kezdődik: Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. A mi segítségünk, evangelizációs istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Élő Istenünk, köszönjük neked, hogy te letekintettél ránk. Sőt, nem csak letekintettél ránk, hanem megtetted felénk az első lépést. Köszönjük, hogy elküldted érettünk egyszülött fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy az ószövetségi ígéretek ő benne maradéktalanul beteljesedtek. És mi ezen az estén is azért adhatunk hálát neked, hogy te ígéreteidet beteljesítő Isten vagy, hogy megváltónk van, szabadítónk van, reménységünk van, örömünk van, üdvösségünk van, testvéreink vannak, szolgálatunk van, hogy értelmes, boldog, tartalmas életet élhetünk a te dicsőségedre és sokak javára. Áldott légy, hogy nem hagytál bűneinkben, nyomorúságunkban, betegségeinkben, hanem megváltottál, megszabadítottál, és hogyha mégis testileg betegséget, terheket, nyomorúságokat kell hordoznunk, akkor azt tőled elfogadva, Krisztusban még inkább megerősödve élhetjük meg. Urunk, bocsáss meg, ha ez ellen lázadnánk, ha békétlenség van a szívünkben, ha ez akadályoz a szolgálatban, ha az erőtlenségünk tudata megbénít bennünket, ahelyett, hogy az áldássá lenne. Most adventre készülve, a te visszajöveteledre várva, amikor teljessé teszed rajtunk a megváltás művét, azért könyörgünk, hogy jöjj, légy itt közöttünk, tekints le ránk most is, szólíts meg bennünket, ígéd és lelked által tedd áldottá mi Isten tiszteletünket, hogy mélyebben és mélyebben megismerhessünk téged, erősödjön testvéri közösségünk, és az a szolgálat, amit ránk bíztál. Így áld meg Isten tiszteletünket, evangelizációnkat, mindannyiunk épülésére és a te nagy neved dicsőségére. Hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kívám. Írva találhatom Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levele 12. fejezetében az 5. verstől a 10. versig terjedő ígerészben eképpen. Én ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal. Ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam. Töv is adatott a testembe, a sátán angyala által, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem. De ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségekkel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért örömöm van a Krisztusért vállalt erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Kedves újpesti testvérek, gondolkodtunk-e már azon, hogy milyen nagy ajándék az? Isten kiválasztó kegyelmének ajándéka, hogy életünk egy pontján találkozhattunk az Úrral, és elindulhattunk az ő útján. És attól kezdve irányban van az életünk. És őrá figyelve az Isten igei korrekciókat hajt mindig végre egyén és gyülekezeti életünkön, hogy irányban tartson bennünket, amely az üdvösség felé visz. Boldog emberek vagyunk, mert ez a krisztusi irány, a vele való találkozás minden örömre és minden reménységre feljogosít bennünket. És mivel, ahogy tegnap este is említettem, az evangelizáció, az egyház, a gyülekezet ébresztése, hogy alkalmassá tegyen bennünket a szolgálatra, egyre inkább, miközben természetesen keresőket is megérinthet, de ez inkább a missziói igehirdetésnek a funkciója. Ezért úgy határoztuk meg ennek az estének a tartalmát, hogy mi, akik találkoztunk már az Úrral, akik irányban vagyunk már, erősödjünk ő benne. Egyre mélyebben a Krisztusban, és ha emlékeztek, tegnap este erre hoztuk a képet, szemléltetésként, hogy egyre mélyebben benned, nem kell a földön semmi egyéb, mélyebben Krisztusban, hogy a hatalmas fa fő gyökere egyre mélyebben hatol a talajba, hogy a korona látható módon mindenki számára látható legyen, így ábrázolódjék ki bennünk a Krisztus, minél mélyebben Krisztusban, hogy minél inkább látható módon is ki ábrázolódjék mások számára bennünk a Krisztus. Mélyebben Krisztusban, és tegnap este a Korintusi második levél 12. fejezetének első 5 verse alapján arról beszéltünk, hogy lehet rendkívüli módon is találkozni az Úrral, de a Krisztus esemény óta az ő igéje és lelke által adatik meg nekünk a találkozás ő vele és az elmélyülés ő benne. Ezért tegnap este arról szóltunk, hogy mélyebben az igében, a kijelentés tanulmányozásában, a Szentírás tanulmányozásában, hogy ezáltal még mélyebbre és mélyebbre jussunk a Krisztus ismeretben, és a Krisztussal való élő közösségben. És ma este ezt a gondolatot folytatja az ige, mélyebben, az erőtlenségben. Ezt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy mélyebbre jussunk a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségben. Mert vele találkozni lehet az igében, találkozni lehet az erőtlenségben, és elmélyülni lehet a vele való kapcsolatban, ha elmélyülünk az igében, és elmélyülünk az erőtlenségünk tapasztalatában, tudatában. Ez a ma esti témánk. Nem könnyű, kemény eledel, amit az apostol elénk tár. Mert ő miközben Korintusban mindenki dicsekedett körülötte, ő kimondja többször is, hogy ő nem a rendkívüli Isten élményekkel dicsekszik elsősorban, balgataggá lett, amikor a tegnap esti ige szerint ezzel dicsekedett, ő az erőtlenségeivel dicsekszik. És érdemes lenne tagmondatonként végigvenni ezt a jól ismert, akár kívülről tudott igét, és magyarázni, erre teszek egy nagyon rövid kísérletet, hogy el ne bizakodjam, mondja az apostol, hogy el ne bizakodjam, mert mindenünk, amink van, felülről az Úrtól ajándékba kaptuk egy időre, hogy sáfárkodjunk vele, hogy továbbadjuk az Isten dicsőségére és sokak javára, el ne bizakodjunk, nincs lehangolóbb látvány, hogy enyhén fejezzem ki magam, a gőgös, a magabiztos, az öntelt kereszténynél, aki nem tudja, hogy mindene, amilyen van, tehetsége, szépsége, okossága, megtérése, hite, a szolgálatra, sáfárságra kapta, hogy el ne bizakodjak. Töv is adatott a testembe. Tudjuk azt, hogy Pál apostol valami nagyon komoly testi bajjal, betegséggel küzdött, és a teljes páli korpuszt vizsgálva sem tudjuk megállapítani pontosan, hogy mi lehetett ez a testi betegség. De valami olyan testi betegségről, bajról van szó, ami fokozatos testi gyötrelmet jelentett, és mivel tudjuk, hogy az ember test és lélek együtt, és a kettőt nem lehet elválasztani egymástól, minden testi fájdalom, kín, gyötrelem kihat a lélekre, mint ahogy ez fordítva is igaz, és milyen döbbenetes, hogy ennek ellenére mi mindent elvégzett az Úr Pál apostolon keresztül, aki csak utalást tesz erre a tövisre, amely folyamatosan figyelmeztette őt az erőtlenségére. Talán a Galata levél 4. fejezetéből következtetnek a Biblia tudósok arra, hogy milyen kínzó testi problémája lehetett az apostolnak, de ez is csak találgatás, hogy amikor Galáciában járt, és ott súlyosan lebetegedett, és nem tudott tovább menni, akkor hirdette az evangéliumot, mert a beteg akkor is hirdeti az evangéliumot, és hogy gyülekezet jött létre, Isten lelke munkált, emberek megtértek, és annyira megszerették Pált, és ápolták Pált, és gondozták Pált, hogy még a szemüket is kiválták volna, csak hogy segítessenek rajta. Lehet, hogy ez csak valami kép, valaminek a szemléltetése, de ebből találgatnak a Biblia tudósok, hogy valami kínzó szembaja lehetett talán Pálnak, amire itt áttételesen utal. Teljesen mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy valami folyamatos, állandó, kínzó, gyötrő testi fájdalom, ami úgy érezte, hogy akadályozza őt a szolgálatban. És most, amikor dicsekszik, akkor gondolja igazából át, hogy ő ezzel az erőtlenségével kegyelmi állapotban volt, kezdi megérteni az erőtlenségének a lényegét, funkcióját, hogy el ne bizakodjak. Tövis adatott a testembe, és háromszor is kértem az Urat, hogy vegye ki. És ez a háromszor, ez 33-szor. Ugye szent szám, nem akarom allegorizálni, hogy nagyon sokszor, hogy folyamatosan imádkoztam ezért, vagy a három alkalom kapcsán arra gondol az apostol, hogy három komoly ima hadjáratot folytattam ezért, amikor napokon keresztül, hosszú időszakon keresztül böjtöltem, imádkoztam azért, hogy Uram, vedd ki ezt a tövist, szabadíts meg ettől az erőtelenségtől, hogy nagyobb lendülettel hirdetessem neked az evangéliumot, hogy élhessek ennek a szolgálatnak, és kértem, imádkoztam, és nem történt gyógyulás. Hogy nem úgy van, mint ahogy az egyik csatornán véletlenül vettem észre, hogy halljuk ezeket a modern kisegyházi bizonyságtételeket, és mennyire nem biblikusak ezek, hogy ilyen bajom volt, olyan bajom volt, és láttam ezt a műsort a televízióban, és ott hallottam egy bizonyságtételt, és egy igét, és meggyógyultam, és egyszerre minden rendbe jött. Cselekedheti ezt is az Úr. De Pál apostol, mintha valami másabbról tenne bizonyságot, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, és imádkoztam gyógyulásért, és nem adatott gyógyulás, és értem, most már tudom, hogy miért nem adatott gyógyulás, pedig eljutottam egészen odáig, mert ott van ez a szó, csak más összefüggésben, és nem akarom féle magyarázni az igét, de ott van az igében, hogy eljutottam egészen odáig, hogy elég. Csak aztán, amikor megértette, hogy miért adatott ez a tövis, akkor másképp folytatódik a mondat, hogy mire elég ez az elég. De ugye, legyünk őszinték itt az Isten színe előtt, hogy hát el lehet jutni odáig, hogy elég, Uram, hogy nem bírom tovább a terheket, az erőtlenséget, a testi, lelki próbatételeket, ahogy ezt Illés is átélte egy időszakban, hogy elég, Uram, vedd el az életemet. Az interneten keresve valamit, egészen véletlenül elém került az egyik 70-es évekbeli német napilap főcíme, amely az akkori német kancellár lemondását indokolta hatalmas betűkkel. Fáradtság és undor. Fáradtság és undor. Elég. Belefáradtam. Szinte erről panaszkodik az apostol. És testvér, valahol itt jön az evangélium a mai estén, mélyebben az igében, és mélyebben az erőtlenségben. Nem baj, mert jól figyelj, mond itt valamit az apostol, hogy a sátán angyala által tövis adatott a testembe. És én hiszem, és hisszük, hogy a betegség, a bűn, a nyomorúság terméke, de a hívő ember életében a betegséget is az Isten tartja kézbe, adja ajándékként, úgy, mint Pál apostol életében, hogy még mélyebben az erőtlenségben, hogy el ne bizakodjunk, de hogy mégis említi a sátán angyalát, a sátán küldöttét, az apostoli ebben a részben, az azt jelenti, hogy a sátán angyalának itt az volt a munkája, hogy eljussak odáig, hogy gyötrődve már-már kimondjam azt, hogy elég, hogy nem bírom tovább, hogy abba hagyom, hogy fáradtság és undor. És itt siet segítségünkre, ami Urunk Jézus Krisztus, az evangélium, hogy mélyebben az erőtlenségben, hogy el ne bízzuk magunkat, és tekintsünk fel a mi Urunk Jézus Krisztusra, mert ez az elég, az ugye úgy folytatódik, hogy Uram, nem az életemből elég, nem az erőtlenségből elég, hanem hogy elég nekem a te kegyelmed, mert Jézus Krisztus esetében is az történt, hogy az Isten ereje Jézus Krisztus erőtlenségében mutatkozott meg, és nem akarok itt példákat mondani, mert ismerjük az evangéliumot, hogy ő igaz ember is volt az igaz istensége mellett, és volt fáradt, és volt éhes, és volt szomjas, és kísértést szenvedett, hogy szó szerint átélte, hogy mit jelent a tövis, hogy tövissel koronázták, hogy a Gecsemáné kertben ő is háromszor imádkozott, atyám, a lehetséges, múljék el ez a pohár, a kereszten a szenvedéseit nem is említve, főleg annak a nagypénteki titkát, miattunk, érettünk, helyettünk. Isten ereje Jézus Krisztus életében, az egész Krisztus eseményben, erőtlenségben mutatkozott meg. Ennek csak paradigmája pár erőtelensége és a mi erőtelenségünk. De Jézus Krisztus életében az Isten ereje mutatkozott meg ott a Golgotai kereszten és a feltámadásban. És ez a lényeg, hogy volt valaki, aki nem jutott el odáig, hogy elég volt Uram, hanem engedelmesen mennyei isteni erővel végig járta ezt az utat egészen a feltámadásig, a megdicsőülésig, hogy megszerezze nekünk a megváltást, és ezért jöttem el, hogy ezt a mai estén elmondjam nektek, hogy ő vele közösségben lenni azt jelenti, hogy erőtlenségben lenni úgy, hogy mégis az Isten ereje győzedelmeskedik az életünkön. Az erőtlenség alázatban tart, Krisztusban tart, mélyebben az erőtlenségben, hogy mélyebben Krisztusban, és ezáltal a Krisztus által szerzett győzelemből és erőből részesüljünk. Ugye milyen csodálatos az evangélium, megdobogtatja szívünket, közösségben lenni Krisztussal, ráhagyatkozni Krisztusra. Egy képpel szemléltetem. Én a Balaton partján élek, bocsássátok meg a balatonparti képeket. Ugye mélyebben az erőtlenségben, mélyebben Krisztusban. Erőtlenség, az asszociálunk arra, minden kép egy kicsit sántít, hogy erőtlennek lenni az olyan hideg dolog, az olyan fagyos dolog, az olyan rossz dolog. Amikor hidegek vannak és befagy a Balaton, mindig elgyönyörködöm a balatoni jég látványán, és rádöbbentem arra, hogy kell a jégnek a hideg. De alatta ott van a víz, ami fenntartja, és el ne felejtsük, hogy eljön majd az olvadás. Mélyebben az erőtlenségbe megjegesedik az életünk, de alázatban tart, és ott van alatta a víz, az éltető víz, az élő víz, Krisztus, aki hordoz, és advent idején vagyunk, majd visszajön. És teljessé teszi rajtunk a megváltás művét, és tudjuk, hogy hova érkezünk meg, amikor a jég elolvad, és teológiailag nem igazán tökéletes a kép, de így kell nekünk Jézus Krisztussal közösségben lenni, ebben a fagyos világban, ahogy a jég ráhagyatkozik a vízre, amiből lett, és amibe visszatér, amikor Jézus Krisztus visszajön, majd teljessé teszi rajtunk a megváltás művét, mert a Jézus Krisztussal való közösség pont ezt jelenti, és ez a szó a lényeg, hogy amikor az ember eljutna odáig, Isten ajándéka ez, az erőtelenségeit megtapasztalva, hogy Uram, elég, én is Voltam már ezen a ponton, amikor azt mondtam, hogy elég. Nem megy tovább, nincs több, nem tudok többet adni, ha megfeszülök sem. És jött a segítség, az evangélium, hogy nem úgy kellett folytatni, hogy elég volt, hanem úgy, ahogy a Jézus Krisztussal való közösségben az ige folytatódik, kapjuk a választ, hogy de elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség, a te erőtlenséged által, a mi erőtlenségünk által végeztetik el, Isten alázatban tart, az erőtlenségek tudata által Krisztusban tart bennünket, ebben az üdvözítő közösségben tart bennünket, hogy ennek az elégnek ilyen reményteli legyen a folytatása. És innentől már csak egyetlen egy gondolat van hátra, mert azért ízlelegessük ezt a gyönyörű igét, aranymondás, hogy elég néked az én kegyelmem, valóban elég az ő kegyelme. Filippi 4.13, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És mire elég az ő kegyelme? Erről még ejtsünk pár szót. Elég az ő kegyelme arra, hogy Istennel minden helyzetben megbéküljünk. Ő azért jött, hogy megbékítse az embert, az ember világot önmagával, hogy ki tudjuk mondani azt, amit Jézus Krisztus a keresztre készülve kimondott, hogy igen, Atyám, hogy legyen meg a te akaratod. Elég az ő kegyelme arra, hogy így ráhagyatkozzunk az Isten akaratára, Jézus Krisztussal való közösségben, hogy igen, Atyám, legyen meg a te akaratod, békességem van benned, veled, általad. Elég az ő kegyelme arra, hogy Istennel megbéküljünk minden körülmények között, bármi történik is, mert a hívő ember életében nincsenek véletlenek, mert az övéi vagyunk, mert az ő szeretetétől senki és semmi el nem választott bennünket, és nincs ennél nagyobb bizonyosság. Aztán elég az ő kegyelme arra, hogy megbéküljünk önmagunkkal, amikor az ember felfedezi a határait, azt a keretet, amiben mozoghat. Érted? És abban a keretben ő boldog. És nem akarja azt a keretet a kelleténél jobban feszegetni. Hát annyi boldogtalanság, irítség, feszültség, emberi konfliktus van abból, hogy az emberek önmagukban nincsenek rendben, mert ez kell a kegyelem, elég nékem a te kegyelmed, hogy felismerjem a korlátaimat, és tudjak bővölködni abban a keretben, amit te adtál, és tudjak szűkölködni, tudjak bővölködni, tudjak örülni, tudjak jókedvű lenni, észrevenni minden helyzetben azokat az ajándékokat, amit tőled kaptam, Uram, és tudjak szűkölködni is, nem panaszkodni, nem állandóan nyavajogni, mindig csak a rosszat észrevenni, hanem ebben a keretben, ami ha úgy érzem, hogy szűk keret, akkor az adott próbatételek idején elég az ő kegyelme, hogy azt is elfogadjuk. Tehát elég az ő kegyelme, hogy Istennel megbéküljünk. Elég az ő kegyelme ahhoz, hogy önmagunkban rendet tegyünk, illetve pontosabban fogalmaz, hogy engedjük, hogy az ő kegyelme rendet tegyen bennünk. És elég az ő kegyelme arra, hogy a másik emberrel rendezzük a viszonyunkat, először a gyülekezet közösségében, a testvérek közösségében. Úgy fáj az, hogy gyülekezetekben, szeretett református anyaszentegyházunkban is, a testvérek közösségében annyi feszültség, ez egy negatív bizonyságtétel kifele, hogyha szabad ilyet, testvérek között vagyunk együtt, egyház vezetőként, ugyan misszió, nem csinálunk semmi más, csak problémás ügyeket rendezünk, gennyes ügyeket próbálunk valahogy elintézni. Elég az ő kegyelme arra, Urunk, könyörülj, ébreszd fel a te egyházadat, a te szeretett református egyházadat is, hogy egy kicsit most magunkra gondolhassunk, hogy legyen ébredés, megújulás, hogy megtapasztaljuk, hogy elég a te kegyelmed arra, hogy egymással rendbe jöjjünk, és aztán a testvérek közösségében békesség és szeretet van, akkor tudunk kifele is a munkatársak felé békességet és szeretetet sugározni, hogy ugyanazt, amit az Istennel való megbékülés által elmondtunk, hogy igen, atyám, azt megéljem a fele baráttal, hogy igen, atyám, igen, fele barátom. Tudod kimondani azt, hogy igen, fele barátom, van egy feszült helyzet, tudod, mit, neked van igazad. Megértelek, beleképzelem magam a te helyzetedbe, ezt a lépést megtenni a másik felé, hátra lépni. Higgyétek el, hogy a feszült helyzetekben a hívő ember sem enged a 21-ből. Hol van a kegyelem? Urunk, könyörülj, mert elég az ő kegyelme, de újuljunk meg, tárjuk ki a szívünket, hogy ez valóság legyen, élet legyen, hiteles kereszténység legyen. Tehát összefoglalom, fárasztó nap után vagyunk megint együtt, nem szabad hosszan prédikálni, de mélyebben az erőtlenségben, hogy a főgyökér mélyebbre és mélyebbre hatoljon Krisztusban, és az ővel való közösség által az az elég úgy folytatódjon, hogy nem elég volt, hanem elég az ő kegyelme, hogy megbéküljünk Istennel, önmagunkkal és egymással. És kérlek benneteket, hogy forgassátok a szívetekben ezt az igét, és gondoljátok tovább. Konkretizáljátok a magatok életére nézve, hogy mi mindenre elég még konkrétan ebben a földi világban az ő kegyelme. Oda át pedig elég ingyen kegyelemből az üdvösségre, mélyebben az igében, mélyebben az erőtlenségben, hogy mélyebbre jussunk a mi Urunk Jézus Krisztusban, mélyebbre benned, mélyebbre még, nem kell e földön semmi egyéb. Jó lenne a holnap este a záró alkalmon azért ezt a halleluja éneket el tudnánk énekelni. Segítsen bennünket a mindenható Isten mindezekben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, egy bővített mondatban szeretnénk hálát adni a mai üzenetért, és elmondani könyörgésünket. Köszönjük azt a kegyelmi állapotot, hogy a te világosságodban láthatjuk, mennyi mindenben erőtlen az életünk. És köszönjük azt a kegyelmi állapotot, hogy nem kell odáig eljutnunk, hogy kimondjuk, hogy elég volt, hanem még előtte meghalljuk a te továbbra is alázatban tartó, de felszabadító evangéliumodat, hogy elég nekünk a te kegyelmed, hogy te, ami erőtlen életünket a Jézus Krisztussal való közösségben, aki legyőzte a halált és megváltott bennünket, felhasználsz minket. Köszönjük, hogy így munkálsz ebben a gyülekezetben, hogy itt voltál ezen az estén. Könyörülj rajtunk. Add, hogy a te mindenre elégséges kegyelmed egyre élőbbé és hatóbbá legyen mi bennünk, kint a terepen, a mindennapokban, hogy lehessünk só és kovász, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Áldás, békesség, Istennek dicsőség.